Valóban a mai reggelen a megfelelő köszöntés az úgy hangzik, hogy Sabbat Shalom, amit lefordítok, szombatnapi nyugalmat kívánok nektek, amire a megfelelő válasz az úgy hangzik, hogy Alechem Shalom, neked is békességet, hogy kifele mellett, ha esetleg megragad az, amit Isten ma tanít nektek, köszönjünk így egymásnak. Cserébe szerintem nem kicsit van szükség arra, hogy megértsük, hogy mi van e mögött. Hadd kezdjem egy történettel. Egyre többen tudjátok szerintem, hogy óriási kiváltságban volt részem. Szeptember elején ott járhattam, ahol még nagyon sokan komolyan veszik a szombatnapot Izraelben. És nagyon, nagyon viccesen sikeredett az én első szombatnapi szertartása, törvénnyel való találkozom. Csütörtök késő délután megérkeztünk a Galileai tengerhez, elfoglaltuk a szállást, másnap kialudtuk magunkat, másnap nagybátran mentünk reggelizni. Svédasztalos reggeli volt, mindent végig próbáltunk, nagyon finom ételek vannak, ez egy külön Isten tisztelet lenne, most ezeket nem sorolom föl, viszont volt egy kenyérpirító gép. Neki estünk, megpirítottuk a kenyerünket, drága brazil testvérem, nemzetközi csapattal voltunk ott, Brazíliából érkezett testvérünk berakta az ő kis pirítós kenyerét, míg nem megakadt a kenyere a pirítóban. A pirító viszont működött, és szénné égette, ami azt jelenti, hogy szerintem az ott lévő kibuc vezetői hálát adtak Jahvének, hogy nem indult be a füst és víz locsolás az egész étteremre, tehát ott jelenség lettünk péntek reggel. Lement a nap, kialudtuk magunkat, szombat reggel mentünk az étterembe, kenyérpirító sehol. Mondom, Leo, így hívták a brazil testvért, köszönjük szépen, ezt elintézted. Úgyhogy szántuk, bántuk, de volt elég más ennivaló, ami egy külön Isten tisztelet lenne. Nem mondom el ezeket. Jól voltunk, ettünk. Mentünk vasárnap reggel vissza az étterembe. Nicsak, ott van a kenyérpirító gép. És mi még azt hittük, hogy Leo volt az, aki tönkrevágta ezt a szerkezetet, vasárnap rájöttünk, hogy ez egész másról szólt. Ez arról szólt, hogy mi egy kibucban, ami egy zsidó hitközösség által vezetett gazdasági vállalkozást, talán leginkább itt tudom röviden összefoglalni, a ilyen szállodájában voltunk, akik nagyon komolyan vették a szombatnapot. Szombatnap az egyik dolog, amit nem szabad csinálni, az a villanyt föl és a villanyt le kapcsolni. Ez megtöri ugyanis a szombati nyugalmat. Ezért fogták a kenyérpirítót, szombaton elvitték, vasárnap visszahozták, hogy ne kelljen föl és lekapcsolni. Megnyugodtuk, Leót megöleltük, és ropogtattuk tovább a pirítós kenyerünket. Egy gyönyörű helyen voltunk amúgy, képet is hoztam róla, ami egy kicsit komolyabb találkozás volt utána visszaérve Jeruzsálembe, a szombat nappal, az a Jom Kippurnak az ünnepe. Ha valaki egy kicsit is megérti, hogy milyen ünnep ez, akkor tudja, hogy ahányszor eszembe jut, mellbevág. Azzal együtt, hogy ez visszavisz az Ószövetségbe. Azzal együtt, hogy ószövetségi tóra hívők ünneplik ezt, egy gyönyörű ünnep. Ez a megváltás napja, és ahogy látjátok, ez a kép a sirató falnál készül, és ez az egyetlen nap, amikor minden hívő ortodox zsidó fehérbe öltözik. És egy gyönyörű látvány. Több ezer hívő zsidó jön föl ünnepelni Jahvét, az Istent, fehérbe öltözik, és igaz, hogy nem Krisztusban, és bárcsak Krisztusban ünnepelni, ezzel együtt az előképet ünneplik, hogy Krisztus megvált, vagyis Isten megváltó Isten. Gyönyörű. És mindez szombaton kezdődik el, a kürt zengéssel, azt is gyönyörű volt megélni, egy gyönyörű ünnep. És ezzel együtt azt akartam megmutatni nektek bevezetőképpen, hogy nekem sem a fizikai valóságáról, sem a lelki valóságáról nem volt mély fogalmam a szombatnapnak. Ezzel együtt már hetek óta előtte, sőt hónapokig tanulmányoztam Isten igéből, hogy mi ez a szombatnap. És nekem, mint újszövetségi hívőnek, mi közöm kell legyen hozzá. Meg kell tartsam. nem kell megtartsam szombaton, vasárnap? Mi vonatkozik ebből rám, és mi nem vonatkozik rám? Mert ha valami vonatkozik rám, azt szeretném megtartani. Csak azért, mert pogány gyülekezetben vagyok, értsétek jól, pogány területen lévő gyülekezet, nem pogány, hívő testvérekkel ülünk. Na, fordítógépet kapcsoljátok be, tehát pogány vidéken lévő gyülekezetként én nem tartottam a szombatot. Én nem tartottam soha a szombatot. Nem része az identitásomnak, nem része a kultúrámnak. Cserébe azt gondolom, hogy óriási szükségünk van rá, hogy megértsük, viszont jól értsük, jól értsük. Az egyik, természetesen amennyit szerintem ti is tudtok róla, az egyik markáns jellemzője ennek az ünnepnek, hogy egy napig minden megáll, és a munka félre van téve. Hadd idézzek néhány szerzőtől, abszolút széles körben utánolvastam, hogy ki mit ír erről, ki hogy gondol rá. David Brooks egy híres regényében az egyik karakteréről így írt. Az események sodrásában élt, nem állt meg soha, visszatekintve elmélkedni rajtuk, így hagyta, hogy végül elsodorják. Egy olyan kultúrában élünk, és szülőként még inkább érzem, hogy egyre inkább egy olyan kultúrában élünk, aminek az alap jellemzője a zaj. Egy olyan kultúrában élünk, egy olyan környezetben élünk, aminek az alap jellemzője az inger. És ha szülőként ülsz itt, tudod, hogy mit jelent megpróbálni szűrni és védeni az otthonodat a zajtól és az ingerektől. Egy nagyon sokat mondó idézet ez. Ezzel együtt múlt héten beszélgettem egy missziós vezetővel. Mindegy, hogy ki és mindegy, hogy melyik missziónak a vezetője. És pont arról kérdeztem, hogy hogy van. Hogy érzed magad mostanában? És úgy éreztem, hogy egy olyan emberrel beszélek, aki csapdába került. Ilyen csapdába került. Azt mondta, hogy annyi minden van, hogy soha nem érzem úgy, hogy végre utolértem magamat. Az egész életem évek óta arról szól, hogy próbálom utolérni magamat. És nem sikerül. Mondom, figyelj, ezt meg kell szakítsd, és el kell menj. Muszáj kilépj. Mert ha így folytatod, egy év, két év, és ennek a missziónak nem lesz vezetője. El fog égni a vezetője. Azt mondja, nem tudom megcsinálni. Nem tudok kilépni. Tavaly diákokkal mentünk Siófokra. Ugyanis egy diák misszióban szolgálunk Kenikővel együtt, és vittük őket le, ahol 2-3 hétig egyedül ők evangelizáltak. Több tízezer fiatal iszik Siófokon nyaranta. Talán tudjátok, talán nem. Ezért érdemes oda menni, mert amikor kijózanodnak, nagyon jókat lehet velük beszélgetni. Még Istenről is. Ahogy vittük le, éppen arról beszélgettünk, hogy kinek miről szól a nyara. Kinek milyen az élete. Mindenki elmondta, rám került a sor, és elmondtam nekik, hogy egy dolgot tanulok mostanában, és ezt azóta is tanulom, amit úgy fogalmaztam meg a magamnak, és utólag állandóan előjön ez a mondat, hogy az életet nem megoldani szeretném, hanem megélni szeretném. Az életet nem megoldani akarom, hanem megélni. Az összes napom arról szól, hogy megoldok dolgokat. Mások dolgait, a gyerekeim dolgait, a saját. Én nem úgy akarok élni, hogy a végén úgy állok ott, hogy megoldottam az életet, csak nem éltem meg az életet. Én meg akarom élni. Én azt akarom, hogy a gyerekeim megéljék otthon az életet. Nem csak megoldjuk az életüket. Idő hiányában bizonyos dolgokat át fogok ugrani. Például ezt, meg ezt. Jó? De most már ti is tudjátok, hogy átugrottuk. Nagyon sok vezetőnek néztem át az életét ebben a lelki utazásban, ami még mindig vagyok a szombatnappal kapcsolatban, nem hiszem, hogy megérkeztem. És azt találtam, hogy olyan embereket kerestem, akiknek az életére nem a zaj és az inger hatott, hanem olyan életet éltek, ahol ők hatottak a környezetükre. Hogy tudták ezt megcsinálni? És amit találtam, az az, hogy az élet egyik fő kérdésében jó választ adtak. Ez a fő kérdés, és ez lesz a mai fő kérdés, amit én szeretnék föltenni, és utána keresni rá a választ, az a következőképpen hangzik. Merjük-e engedni Istennek, hogy Isten legyen az életünkben? Merjük-e engedni Istennek, hogy Isten legyen az életünkben? Nem egy könnyű kérdés. Ne értsetek félre, Isten nélkülünk is Isten. Tehát nem arra vár, hogy hú, bárcsak a Baczynszky Laci megengedné nekem végre, hogy Isten lehessek. Nem. Ő nélkülem is Isten. Sokkal inkább a gazdag ifjú történetére gondolok, aki nem tudta mégül megengedni Istennek, hogy Isten legyen az életébe. Erre gondolok. Erre a kérdésre gondolok, amikor erről beszélgetünk, és látni fogjátok, ahogy megyünk végig rajta az egyes ige szakaszokon, hogy ez a szombatnap fő kérdése. Ez a szombatnap megélésének a fő kérdése. Na hát akkor kezdjük az utazást, jó? Egy nagyon érdekes témáról van szó, elkezdődik a teremtésnél, és nem fejeződik be a Jelenések könyvénél, hiszen az egész mennyben töltött időszakot a végső nyugalom időszakának nevezi Isten igéje. De az 1 Mózes 2.2-ben kezdődik el, hadd olvassam el nektek. A 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta, és megszentelte Isten a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a néhány kettő igevers tele van olyan alapvetéssel, amire szükségünk van, hogy utána megértsük, erre fogjuk építeni a megértésünket a szombatnapról. Például az első, itt szerepel először az a szó Isten igében, hogy Sabbat, aminek a jelentése az, hogy valamit megszakítani, valami zajlik, és megszakítom, abba hagyni, leállítani. Ez az egyik jelentése. Abba hagyni a munkát olyan szempontból, hogy semmi ne vonja el a figyelmemet Istenről. Semmi ne zavarja meg. A zaj és az ingerek teljes megszakítása és kiiktatása. Ez az egyetlen olyan nap a hét közül, amire az Isten azt mondta, hogy megáldom és megszentelem. Mit jelent ez a két dolog? Mit jelent ez a két dolog? Megáldotta és megszentelte. Nagyon érdekes, hogy a hithű zsidók, amikor megünneplik a szombatnapot, két alapvető parancsnak próbálnak engedelmeskedni. Az egyiknek a neve Zakor, a másik Samor. Az egyik azt jelenti, hogy emlékezz, a másik pedig azt jelenti, hogy tedd félre, szenteld meg, megemlékezni és megtartani. És ha elolvassátok a 10. parancsot, ugrálni fogok köztük, de nem sokat. Így hangzik, a tíz parancsolatból a szombatnapra vonatkozó parancs. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Melyik két pillér jelenik meg szinte 2500 évvel későbben? Tartsd meg, emlékezzél meg, és szenteld meg. Honnan származik ez? Innen, a teremtéstől. Mit mondott az Isten? Megáldom, és megszentelem. Mit jelent? Az Isten ezen a napon keresztül akar jót adni, és ezen a napon kéri a teljes, kizárólagos, megosztatlan figyelmünket. Ez a két pillér határozza meg, hogy mit jelent megélni a szombatot. Ő akar lenni a jó egyetlen forrása. Akar egy olyan napot a népével, amikor csak ő ad jót. Sehonnan máshonnan nem jön jó. És csak az övé a nép figyelme. Aztán ennek is lesz jelentősége, ugorjuk, most nincs rá idő, mindent befejezett ezen a napon. Mindennel kész volt. Ennek az új szövetségben lesz óriási jelentősége. Tovább menve, és igazából majd a harmadiknál szeretnék én megállni egy picit. Megvárjuk, míg utolér. Kösz. A teremtés és a 10 parancsolat között eltelik 2554 év. A kérdés az, hogy az Isten már ott tudta a teremtésnél, hogy ő egy ilyen napot akar, akkor mi történik addig, amíg a 10 parancsolatban azt mondja, hogy mostantól kötelező. Megjelenik ez? Bizony megjelent, és ez pedig a pusztai vándorlásban a mannán keresztül. Tudjátok, hogy ez volt a menü. Hála Istennek, mi azért ott reggelente sokkal gazdagabb menüt kaptunk, ami egy másik Isten tisztelet lenne, majd egyszer mesélek róla. A következőt olvassuk ebben a részben, és de csak egy ige verset írtam föl, hadd olvassam föl nektek egy kicsit hosszabban. 2 Mózes 16:22. A hatodik napon történt, hogy kétszer annyi ennivalót szedtek, fejenként 2 ómerrel. Akkor elment a közösség összes főembere, és jelentették Mózesnek. Ő azt felelte nekik, ez az, amiről az Úr beszélt, hogy a nyugalom ideje lesz holnap, az Úr szent szombatja. Süssétek meg, amit sütni akartok, és főzzétek meg, amit főzni akartok, és tegyétek félre magatoknak mindazt, ami fölösleges, hogy megmaradjon másnapra. Félre is tették másnapra Mózes parancsos szerint, és nem büdösödött meg, féreg sem volt benne. Akkor ezt mondta Mózes, egyétek meg ezt ma, mert ma az Úr szombatja van. Ma nem találtok mannát a mezőn, 6 napon szedjétek, de a 7. napon szombat van, akkor nem lesz. Mi történt? 6 napon keresztül jött az ennivaló. Ha aznap nem ették meg, másnapra megrohadt. Nem volt frigider, nem lehetett elrakni, lefagyasztom, megfőztem a gyerekeknek 5 napi kaját, félrerakom, mert nem lesz időm főzni. Nem lehetett. Ez csak arra a napra. Viszont a 6. napon, amit kaptak, azt ha félrerakták, nem rohadt meg. Nem úgy, mint az előző napokon. Egy természet feletti csoda módon, csodán keresztül az Isten gondoskodott arról, hogy szombaton, a 7. napon ne kelljen kimenni. Előre megadott mindent. Megvan a kép? Péntek, dupla adag. Szombat, bezár az étterem. Ennyi. Ennél egyszerűbben nem tudom összefoglalni. Mi történt mégis? 27. vers. Mégis voltak olyanok, akik a 7. napon is kimentek a nép közül, hogy szedjenek, de nem találtak. Ha ezt olvastam, az volt bennem, hogy mi van? Nem vágod? Tehát tök egyértelmű, megkaptátok. Mégis mit csinál a nép? Szerintem mindenki gondolt rá szombaton, csak volt közöttük egy-két helyi vagány, aki azt mondta, én ki is megyek. Majd meglátjátok, hozok én friss kaját. Vagy azért, mert fölzabálta a dupla adagot, már bocsánat, hogy így mondom, Isten tiszteletem, megette a dup, nem bírt magával, és nem engedte, valami volt. Ennél szerintem azért egy kicsit mélyebb lelki tanulsága van. Ez pedig az volt, hogy nem akarták elhinni, hogy az Istent nem lehet irányítani. Nem akarták elhinni, hogy nem tudok semmit tenni azért, hogy aznap én ne szerezzek. Nem akarták elhinni, hogy nem csak az Istenem múlik, hanem mi másért ment volna ki, ha nem azért, ha nem azt hitte volna, hogy rajtam is múlik, hogy van-e ennivaló vagy nincs. Tudok szerezni, csak ki kell menni, csak kezdeményezni kell. Találtak? Semmit. Kezditek érezni? Bíztak abban, hogy meg tudják oldani. Bíztak a saját képességeikben. Bíztak abban, hogy ők urai a szombatnak. Bíztak abban, hogy ők meg tudják szerezni, meg tudják csinálni. Ha teszek erőfeszítéseket, akkor ott lehetek az élet fenntartásában és az élet fölötti uralomban. És mindjárt visszük tovább, hogy azért innen távolból azt mondja az ember, hogy azért én biztos, hogy engedelmeskedtem volna. Szerintem ugyanaz a szívbeli dolog kattogott bennük, mint ami kattog ma bennem. Csak maximum máshogy élem meg. A harmadik résszel szeretnék a legtöbb időt tölteni. Nem ijeszgetésnek szánom, csak tényleg ott ez egy fontos rész lesz. Viszont a kettő között megtörténik a 10 parancsolatnak az adása a Sinai félszigeten, amiben az fontos, hogy ha megnézitek, ennek 2 nagy fejezete van a 10 parancsolatnak. Az első fejezetben tartoznak azok a parancsok, ami Jahvére is rám vonatkozik, az Istenre is rám, hogy mi egymással, hogy közelítünk az Istenhez. És utána a többi vonatkozik arra, hogy nem öllek meg titeket, meg ti se engem. Hogy egymással hogy vagyunk. Melyikbe tartozik a szombatnapnak a törvénye? Melyik fejezetbe? Az elsőbe. Mire utal ez? Az Isten ezen keresztül mutatta meg, hogy ha bárki közelíteni akar hozzám, hozzám így lehet közelíteni. De csak ilyen szívvel lehet közelíteni. Bocsánat. Nem könnyű megtartani ezt, higgyétek el, és itt megint csak ugrunk, mert erre a nem könnyűre ki fogok térni ezután, hogy megnézzük az ünnep évét. A harmadik olyan markáns rész, ahol megjelenik a szombatnapnak a természete, a parancsa, a megélése, az a hetedik ünnep év, valamint a 49. és az 50. ünnep év volt. Hadd olvassam el ezt nektek, és ez picit jobban is belemegyünk. 3 Mózes 25.8. Számolj azután 7 nyugalom évet, azaz 7x7 esztendőt, úgy, hogy a 7 nyugalom év ideje 49 esztendő legyen. Barnival most készülünk a matematika felvételére, amikor ezt olvastam, egybe az jutott eszembe, ez úgy hangzik, mint egy matematika ilyen szóbeli feladat. Tehát számolj azután 7 nyugalom évet, kövessétek a számokat, azaz 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 nyugalom év ideje 49 esztendő legyen. Akkor fuvasd meg a harsogó kürtöt a 7. hónap 10-én, ami a Jom Kippur, ami a megváltás ünnepnapja. Az engesztelés napján fuvasd meg a kürtöt országszerte, szentejétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország minden lakosának, legyen az nektek örömünnep. Nem tudom, mennyit foglalkoztatok ezzel az ünneppel, hadd rakjam egy picit össze. 7 évente Izraelnek meg kellett állnia egy teljes évre. Ez a 7. hónap 10. napján a kürt megfújásával az engesztelés napján kezdődött, és egy évig az Isten megparancsolta, hogy mi lesz. Ez 7 évente követte egymást, a megfejtés 49, aki ezt mondta, egy pontot beírhat magának, és utána azt mondta, hogy a 7. ilyen 7. év után az 50. évben is ünnepév van. És ezt nevezi az Isten az engesztelés évének. Az engesztelés évének. Ez egy nagyon érdekes ünnep volt. Nagyon sok minden ekkor történt meg Izrael életében. Néhány dolgot hadd mondjak el. Szabadságot hirdettek minden adósság alól mindenkinek Izraelben. Hogyha valaki elvesztette a földjét, mert ezzel váltotta meg, hogy tartozom a szomszédnak, visszakapta. Akár ki tudta fizetni, akár nem. Aki elköltözött a törzsétől, vissza kellett költözön a törzséhez. Mindent helyreállított az Isten ebben az évben. Vagy legalábbis helyre kellett volna állítsanak mindent Izraelben. A fő célja Izrael megszentelése volt. A 19. fejezet 2. versében olvasok azt az igét, ami visszaköszön az új szövetségben. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek szent vagyok. Ez 3-szor megismétlődik a 20. fejezetben, és 2-szer a 21. fejezetben, miután eljutunk a 25. fejezethez, ahol meghatározza ezt az ünnepet. Ezekben az ünnepekben Izrael megszentelődése ki kellett teljesedjen a szombati nyugalom áldásában és az Istenük megtartó kegyelmének teljes örömében. Nem véletlen, amikor Jézus elkezdi a szolgálatát és Nazaretből átköltözik, hova? Kapernaumba. És Nazaretben az egyik utolsó zsinagógai szereplése az volt, hogy Ézsaiástól idézve meghirdeti az Úr kedves esztendejét. Akkor erre utal. És lelkileg mindarra, amit a zsidóknak jelentett ez az év, azt mondja, hogy most fog igazán beteljesedni. Hát itt már egyből el is kezdték üldözni ezért. És utána költözik Kapernaumba, és kezdi meg a szolgálatát. 3 része van ennek az ünnepnek. És szerintem az a lényeg, hogy nagyjából le tudjam festeni ennek a részleteiben, most nem fogunk belemenni. De ha belegondoltak, a következőt kell minimum tapasztalat szintjén összerakni. Ugye az idézetet, amit felraktam, hadd olvassam el, 2 egymást követő év súlyos tesztje volt a hitüknek. Izrael népének teljes bizalommal kellett Istenre támaszkodnia, és a saját bőrén kellett kijelentenie, hogy az Isten a végső fenntartója. Mit jelent ez? Rakjuk össze. Ebben az évben nem csak minden helyre állt, de nem vethettek. Nem gazdálkodhattak. Semmit nem tehettek. Ami a múltból maradt a bokrokon, vagy a termésen, nem vagyok egy föltúró ember, valaki más segítsen fogalmakkal. Lényeg, ami korábban megtermett, csak abból élhettek. Nem vethettek, semmi újat nem hozhattak létre. Hány éven keresztül? Összesen 3. Miért? Mert ott volt a 49. év, semmit nem vetettek. Ott volt az 50. év, semmit nem vetettek. És mivel abban sem vetettek, a következő évben sem vetettek. Tudjátok, mennyire kiszolgáltatott dolog volt ez akkor? Ez azt jelentette, hogy mindent, ami a kezemben van, hogy életben tartsam magamat, el kellett engedni. Ez valami hihetetlen, mély tesztje volt a hitüknek. És egyetlen dolog volt, amiben kapaszkodhattak, az a következő ígéret. Ha pedig ezt mondjátok, mit eszünk a 7. esztendőben, ha nem vetünk, és a termésünket nem takarítjuk be? Ezt mondja az Isten, én majd rátok árasztom áldásomat a 6. esztendőben, és 3 esztendőre való fog teremni. Megjelenik újra a manna? Meg. Én majd előre oda fogom nektek adni. Csak adjátok nekem ezt a 3 évet. Legyen egy idő, mire? Mi az a 2 dolog? Hogy megtapasztaljátok, hogy én vagyok a jó és az egyedüli jó, és én pedig megkapjam a szíveteket. Kizárólagosan. És csak is. Megcsinálta ezt Izrael? Nem. Hányszor nem csinálta meg Izrael? Minimum 10-szer. 10 egymást követő alkalommal Izrael nem tartotta meg ezt. Az Isten pedig azt mondta, hogy ha nem tartjátok meg, ennek lesz következménye. Mi lett a következménye? 10-szeres következménye lesz. Újabb felvételi matematika feladat. 10-szer nem tartották meg, és én fogok belezavarodni. 50 év alatt 7x10. Na, rakjuk össze. Hogy volt? 10-szeresen bünteti meg, 7x, 70 kell kijöjjön. Az a lényeg. Az a lényeg, hogy 70 kell kijöjjön. Puskáznom kell. 10 egymást követő 50 éves időszakban. Ez az. Itt szúrtam el. Na ugye? Oda kell figyelni a szöveges feladatnál. 10 egymást követő 50 éves időszakban nem ünnepelték meg. Igen, azzal keveredtem össze, hogy nem a 7 évenként, hanem az 50 éveset nem tartották meg, mert az volt a legnehezebb. Ezt 10-szer nem tartották meg egymás után. Ezt 7-szeresen bünteti. Na így jön ki. 7-szeresen bünteti az Isten. Rakjuk össze. 10-szer nem tartották meg, 7-szeresen bünteti. Hány év ez? Mi tartott 70 évig? És itt jön a lényege. A fogság. 2. Krónika 36-21. Hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, míg az ország nem kapja meg nyugalom éveit, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes 70 évig. Én nem tudom, hogy tudtátok-e, de a 70 éves fogságnak az oka az a szombat évek, a nyugalom évek nem megtartása volt. Ennyire komoly az Isten számára ez. Miért? Mert nem kapta meg azt a szívet, amire vágyott, és amit elrendelt Izrael népénél. Hihetetlen nehéz, én azt gondolom, ezt a szálat elvágni, és nem csak Izraelnek, könnyű utólag azt mondani, hogy igen, Izraelnek meg kellett volna ezt tennie, hányszor meg hányszor nem teszem én ezt meg. Ágoston mondta a következőt, te teremtettél minket, Szent Ágoston, te teremtettél minket magad számára, és a szívünk nyugtalan, amíg nálad meg nem nyugszik. Higgyétek el, hogy a 7. nap az nem arról szól, hogy fizikailag egy napot pihenjünk, mert elfáradtunk. Nem csak, ez is, de ennél sokkal többről szól. Erről. Az a szív, amelyik nem találta meg a nyugalmát az Istennél, az még nyughatatlan. És láttuk, hogy hova vezetett ez Izraelnél. Hova vezet ez nálunk. A legtöbb nyugtalanság és bűn a világunkban a megelégítetlen lelki éhségből fakad. Emberek pótszereken élnek, és elutasítják azt a táplálékot, amit Isten ingyen ajánl. Milyen gyönyörű ez a kép, amit használ ez a szerző. Isten ingyen ajánl nyugalmat, és itt jön be, ma nem fogunk beszélni ennek az egész új szövetségi részéről. Az Isten ingyen ajánlja azt, hogy én gondoskodom rólatok. odaadom ezt a nyugalmat. Ennélkül nem fogtok tudni élni. Ennélkül nem fog menni. Nincs annál veszélyesebb, én azt gondolom, hogyha egy hívő ember ennélkül a nyugalom nélkül él. Mert ha ennélkül a nyugalom nélkül próbálja megcsinálni mindazt, amit a keresztény élet jelent, az egy katasztrófa lesz. Az egy katasztrófa lesz. Aki nem tud megnyugodni, nem tud dolgozni sem. Aki nem tud elengedni, nem tud megtartani. Aki nem talál biztos talajt, nem tud előrelépni. Tudjátok, nem tartom meg a szombatot abban az értelemben, ahogy az Isten elrendelte. Ezzel együtt van a családunkban egy gyakorlata, ahogy elkezdtük megtartani. De bekapcsolom a kenyérsütőt szombatonként. Nem ez a kérdés ma. A kérdés ez. Megtalálom-e rendszeresen, megélem-e ezt a kiszolgáltatott nyugalmat az Istenben? Mert ezt megparancsolta az Isten. Ezt elvárja az Isten. Ami a kegyelem elfogadását és megélését olyan nehézé teszi számunkra, az az, hogy milyen mélyen van a karma gondolata beágyazódva a világunkban, milyen mélyen lett beágyazódva a karma a mi szubkultúránkban. A karma mit jelent? Amit teszel, abból fogsz élni. Az erőfeszítéseid következményéből fogod fenntartani az életet. Amit kezedben tartasz, azzal tudod kontrollálni, hogy mi történik veled, és mit kér az Isten? Hogy ezt engedd el. Ez a kereszténységnek az egyik legnehezebb döntése. Nem csak a megtérésnél, napról napra. Megengedjem mit, hogy az Isten Isten legyen az életemben. Ez a szombat fő kérdése. Megengeded-e az Istennek, hogy Isten legyen az életedben? Nézzük ennek a gyakorlatát. Talán ez segíteni fog, megfoghatóvá tenni. Rendben, már értjük, hogy mit jelent ennek a lelki valósága. Hogyan élhetem én ezt meg? Hogyan élhetem én ezt meg? Luther a következőt mondta. Ez még nem az, hadd olvassam előtte a luteri idézetet, aztán ide is el fogunk jutni. A lelki nyugalom, ami Isten szándéka ebben a parancsolatban, az a következő. Hogy ne csak tartózkodjunk a munkától és a kereskedelemtől, hanem sokkal több. Engedjük, hogy egyedül Isten munkálkodjon bennünk, hogy semmit nem magunkból tegyünk, a magunk erejéből. Oswald Chambers mondta a következőt. A dolgokkal való elfoglaltság elhomályosítja az Istenre való összpontosítást. Soha ne engedd, hogy egy felfokozott élettempód összezavarja a bennem megmaradó kapcsolatot. Ebbe könnyű beleesni, ezért védenünk kell magunkat ezzel szemben. Tudjátok, mi a nehéz? Izraelnek meg volt adva a szombatnap, ami automatikusan egy védelmet adott neki. Ha megtartották, ezen keresztül megtörtént valami az életükben. Törvényt csináltak belőle, megértem, és nem működött. Ezzel együtt mi újszövetségi hívők ezt elengedtük, kegyelem alatt vagyunk. Mi véd minket? Mi véd benneteket? Hol van a szombat az én életemben? Hogy élem meg ezt a nyugalmat? Már csak arra van időnk, hogy röviden a gyakorlatáról tudjunk beszélni. Ezt még hadd tegyem vissza, mert ezt szeretném felolvasni. A szombat nyugalom, abbahagyás talán még inkább segíti megérteni, hogy mire gondolok. A szombati nyugalom, abbahagyás nem csak a munkától való tartózkodást jelenti, hanem attól a szükséglettől, hogy teljesítünk és eredményesek legyünk. Nyugalmat attól a feszültségtől, ami a modern kor hatékonyság elvárásából fakad. Nyugalmat találni azon erőfeszítéseinkből, hogy mi kontrolláljuk az életünket, mintha istenek lennénk. A birtoklási vágyunktól és az átkulturalizálódástól. Végül pedig nyugalmat találni az istentelen élethajszolás sivárságától és értelmetlenségétől. Most itt muszáj néhányat ugorjak. Hogy beszélhessünk a személyes szombatról egy picit. Spurgeon mondta a következőt. Hosszú távon többet fogunk megtenni, ha merünk időnként kevesebbet tenni. Hosszú távon többet fogunk megtenni, ha merünk időnként kevesebbet tenni. Teszteld le azt a feltevést, hogy többet érsz, mint amennyit termelsz. Azzal együtt, hogy nem azt szeretném mondani, hogy állítsuk helyre a szombatnapot az életünkben. Azzal együtt, hogy azt mondom, hogy kegyelem alatt vagyunk, és ez az igazi nyugalom, és erről kellene egy másik istentiszteletet tartani, az új szövetségi részt megnézni. Ezzel együtt azt mondom, hogy ha Krisztusban belekerültem ebbe a nyugalomba, kegyelem által, még mindig szükségem van valamilyen lelki gyakorlatra, ahogy ezt megélhetem. És tudjátok, az idő egy olyan dolog, nem véletlenül kért az Isten időt. Az idő egy olyan dolog, amin keresztül nagyon sok mindent ki tudunk fejezni. Izraeltől időt kért. Igaz, hogy ószövetségi keretek között. De mi lenne, ha mi is néha-néha adnánk ilyen időt az Istennek? Elmondom, hogy a családunkban mi mit próbálunk csinálni, hogy ötletet adjak. Szombaton van mindenféle program. Foci meccseket odarakják, felvételi előkészítőt odarakják, mindent odaraknak, nem hagynak békén. Hallod? Megy a zaj és megy az inger. Cserébe a szombatnap, csak hogy egy pici áthallás legyen, ezért így döntöttünk közösen, péntek este napnyugtától tart szombat napnyugtáig. Úgyhogy mi péntek este úgy döntöttünk családunkban, hogy leállunk. Hogy sabát, hogy megszakítjuk, hogy elvág. Lenne mit csinálni? Jó világ. Kész van a házi? Nincs. Lehetne még valakit áthívni? Lehetne. El lehetne menni még elintézni valami bevásárlást? Hát igen, mert aztán vasárnap már bezárazosan menni kell. Mindig van valami. És tudjátok, milyen jó egyszer megélni azt, hogy azt mondjuk péntek este a gyerekeinknek, a feleségemnek és magamnak, hogy nem ez számít. Hogyha őszinte vagyok, nem ez számít. És én most ki akarom fejezni, hogy mi számít. És az számít, hogy az Isten adja a jót, és én pedig szeretnék csak rá figyelni. Ez egy nagyon vidám este. Amikor sikerül megcsinálni, nem vagyunk törvénykezők, ha bejön valami program, akkor megyünk és csináljuk. De ezzel együtt érzem, hogy nagyon kell fogni a gyeplőt, mert mindig jön valami. De amikor sikerül megcsinálni. Leállunk olyan 5 óra, fél hét magasságában, amikor jönnek haza az edzésről, megsütjük a házi pizzát, azt esszük, összegyűlünk a családi asztal körül. Van egy kérés a gyerekeim felé, hogy ezen az estén mindenféle elektronikát kikapcsolunk. Cseteléstől kezdve bármit, ami más estéken ott van. A családi asztalnál beszélgetünk, én próbálok valamilyen lelki mondani valót hozni. Abszolút praktikus ötlet, az első este fogtam műanyag poharainkat. Ez is kicsit ilyen sabátos volt, próbáltam nagyon héber lenni, hogy eldobható legyen, és ne kelljen mosogatni. Aztán mosogatunk. És mindegyikre ráírtam valamit, ami emlékeztet a szombatnapra. Kegyelem, nyugalom, megszentelődés, csak az Isten. Öröm, békesség. És mindenki, amikor itt elmondhat, hogy neki az mit jelent. És aztán megnézzünk egy családi filmet. Azt szeretném, ha gyerekeim visszanézve az otthonunkra, arra emlékeznek, hogy nem állandóan az elvárások voltak, nem állandóan megoldottuk az életet, nem állandóan csak csináltunk, hanem puha volt, hanem kegyelem volt, hanem egy szabad légkör volt. 6 napon át nyomjuk 1000-re. Olyan felvételi van már középiskolában, hogy én be nem jutottam volna. Rengeteg elvárás. Rajtatok is, és rajtam is. Mikor fejezi ki az életünk azt, hogy Krisztusban nyugalomba kerültünk, és csak ez számít? Nem azt mondom, hogy állítsuk helyre az ószövetségi szombatnapot, de azt mondom, hogy éljük meg az új szövetségi szombatnapot. az Istennel. Ez egy bevezető volt az ószövetségi szombatnapi gondolatba. Tudtam, hogy nem fog beleférni, de ezzel együtt azt gondoltam, hogy ez egy fontos téma, és jó fölvetni. Ha más nem érek el vele, csak előveszitek az igét, és megnézitek, hogy mit ír erről az Isten. És akár egy péntek este a családi asztalnál összejöttök, fölolvassátok, és megkérdezitek, hogy ki hogy éli ezt meg. Ki hogy tapasztalja a Krisztus kegyelmében való teljes nyugalmat. Már közelebb kerültünk ahhoz, hogy úgy éljünk, ahogy az Isten szeretné, hogy éljünk, és úgy közelítünk az Istenhez, ahogy az Isten szeretné, hogy közelítsünk hozzá. Vasárnap van, az Úr napja, a 3. század óta nem szombatnapon üljük ezt meg, hanem vasárnap üljük ezt meg. Ezzel együtt legyen ez ma nektek az Úr napja. Legyen benne vagy ebéd közben, vagy délután, vagy este egy olyan időszak, amikor nem megoldotok valamit, hanem megélitek. Úr Jézus, köszönöm, hogy benned van ez a nyugalom. Te hívtál minket, megfáradtakat és megterhelteket, hogy menjünk hozzád, és te nyugalmat adsz a szívünkben. Szeretnénk ezt megélni. Megérteni, hogy miért fontos ez az Ószövetségből, és megélni veled a kegyelem által. Add, hogy családonként, egyénenként ennek megtaláljuk a gyakorlatát, ami emlékeztet és megszentel. Emlékeztet és megtart. Szeretnénk ezeket megélni. Segíts nekünk ebben. Ámen.
Köszönjük, Laci. Nem tudom, mondták-e már neked, hogy olyan vagy, mint egy ilyen főzőműsorban ez a szakács. Kiáll, bemutatja a hozzávalókat, elmagyarázza, hogy mit, miért, hogyan. Elmondja, hogy akkor átettem belőle a múltkor, milyen finom volt. És akik nézzük, kedvet kapunk hozzá, hogy nekiálljunk kísérletezni, és főzőcskézünk a saját konyhánkba is. Hát erre bátorítalak benneteket, meg magamat is, hogy hát kapjunk kedvet, hogy összefőzzük magunknak a szombati gyakorlatainkat, hogy mit, hogyan csinálunk. Nem beszéltünk össze a Lacival. A Isten tisztelt elején ez a kis csend gyakorlás, ez nem volt ilyen előre megfontolt, jól felépített stratégia. De hát, ha ez is egy lehetőség a számunkra, hogy gyakoroljuk, hogy egy kicsit elcsendesedünk, kikapcsoljuk a routert, mert annak is van egy zaj, amit a csöndben meghallunk, kihúzogatunk minden kábelt, lenémítjuk, vagy kikapcsoljuk a telefont, a némítás ugye nem jó, mert zörög, tehát azt is meghalljuk a csöndben, hogy egy kicsit keressük a csöndet, és ragadjuk meg a lényeget. Szóval, hogy ne a praktikumot keressük, hanem hogy a praktikumban, a gyakorlatban, az elcsendesedésben az Istent. Mert ő az életünknek a fókusza, ő a közepe, a célja. És hadd idézem vissza, amit a Viki írt, ezt a kis képet tisztára olyan volt, mintha az apostolok cselekedetéből írtak volna át egy részt, hogy mennek a folyón, visszanéznek ott a gyülekezet, akitől elköszönnek, és integetnek egymásnak, és azt kiabálják, hogy Isteni a dicsőség. Hadd legyen ez a mi első adventi kis kalendáriumunk, hogy kinyitjuk ezt a kis lelki kalendáriumunkat készülve a karácsonyra, és hát nem csoki van mögötte, hanem egy kis kép a mennyországból. Hogy Isten mire hív bennünket, arra hív, hogy meglássuk őt, meglássuk az ő munkáját, és azt tudjuk mondani, hogy jövő a dicsőség. Hadd engedjünk el így egymást egy rövid igével, egy áldással, gyertek, álljatok föl, és nyissuk meg a szívünket Istennek abból, amit ma kaptunk tőle, hogy legyen valósággá a következő napokban. Mind több és több kegyelem és békesség töltsön be titeket azáltal, hogy Istent és Jézust, a mi Urunkat személyesen és egyre mélyebben megismeritek. Isten áldjon bennünket, és folytassuk ezzel a hetünket. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!